Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus nevében rátekintünk most egy szívvel, egy akarattal, egy gyülekezetként, és keressük a Te arcodat, mert tudjuk, hogy csak ott fogunk életet találni, ahol Téged találunk. Ez a világ, ez nem tud nekünk életet adni. Te vagy az egyetlen, aki igazi, maradandó, örömteljes életet tudsz adni nekünk. Téged keresünk ma. Rátekintünk. Téged szomjuk hozzá mi lelkünk, a mi testünk, a mi lényünk. Kérünk Téged, hogy vegyél el minden zavaró tényezőt, amit szívünkből, minden akadályt, minden zavaró gondolatot, ami el akarja vonni a mi figyelmünk Te rólad. Atyám, köszönjük, hogy tényleg épségben megszületett a baba, és jól van anyuka is, baba is, és kérjük tovább is a Te áldásod a Tomiéknak az életére, ahogy eddig velük voltál, ezután is ugyanúgy velük leszel. Köszönjük az ő életüknek a bizonyságát. Atyám, köszönjük neked a Gábornak az életét. Tényleg mindez ideig megtartottad őt, parancsoltál angyalaidnak, hogy vigyázzanak rá, és most is kérünk Téged, hogy továbbra is hordozd őt a Te tenyeredben, hogy vidd el őt Tadzsikisztánba, Üzbegisztánba, hogy áld meg őt, tényleg szóld rá a Te áldásaidat, és hozd őt vissza épségben, és a Józsiékat, mennyi édesatyánk, imádkozunk érte is, és azért a munkáért, amit Te ott végzel. Imádkozunk a Vikinek a rokonjaiért, kérünk Téged, hogy hagyd tapasztalják meg ott Jemenben az egységet, tényleg a szeretetnek az egységét. Ezt a mi saját családjainkra is kérjük. Adj a gyermekeink szíveiben békességet, szeretetet egymás felé. Köszönjük neked. Köszönjük, imádkozunk Andreának a fiáért, Daniért. Azt kérjük, hogy érintsd meg az ő szívét. Nyisd meg az ő szemeit, hogy meglásson tégedet, a dicsőségedet, és elforduljon a sötétségtől, a világosságra. Ez a Te munkád, Szent Szellem. Te vagy az, aki meggyőződ az embereket a bűn, igazság, ítélet dolgában. Köszönjük, hogy ma is ezt teszed. Imádkozom a feleségemnek a szüleiért is. Kérlek Téged, hogy add a Te világosságodat az ő sötétségükbe, világosítsd meg őket a szívükbe. Hadd lássák meg az igazságot veled kapcsolatban. Köszönjük, hogy Te munkálkodsz mindannyiunk életében és szívében. Munkálkodsz a rokonaink életében. És köszönjük, hogy Te, aki elkezdted a jó munkát, be is végzed a Jézus Krisztus napjára. Kérünk Téged, hogy szólj a mi szívünkhöz most a Te igédből. És hogyha bárkinek bármilyen szüksége van, de nem szólt itt, Te pontosan tudod, még nyelvünkön sincs a szó, Te már érted azt. Köszönjük, hogy Te szolgálni fogsz mindannyiunk felé, ami szükségünk szerint. Jézus Krisztus nevében. Amen. Na, ez egy rendhagyó üzenet lesz. Nem az üzenet miatt, de az, ahogy kaptam. Ezt az üzenetet álmodba kaptam. Nem szokott ilyen nagyon lenni. Általában szoktam agyalni, gondolkodni, mi az, hogy. De ezen most úgy annyira nem kellett sokat, mert egyik este azt álmodtam, hogy a Biblia szólban, a Biblia szól gyülekezetben állok és prédikálok, és ez volt az üzenet. És akkor felkeltem, tudjátok, nem mindig emlékszik az ember az álmaira. Sokszor nem. de még most is emlékszem rá, az üzenetre legalábbis. És hát a sötétségről fogunk most egy kicsit beszélni. És van is egy igeversem, több igeversem van, de van egy igeversem, amit a végén megvitathatunk. És szeretném, ha mindenki elmondaná, hogy mit gondol erről az igeversről. Elolvasom most, vagy majd később? Most, rögtön? Jó, most rögtön elolvasom. Ez Ézsaiás 45:7 egyébként. Azt mondja, ki a világosságot alkotom, és a sötétséget teremtem. Ki békességet szerzek, és gonoszt teremtek. Én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem. Na hát ez egy olyan igevers, azt hiszem, ami... Mert tudjuk, hogy Isten a világosság, és ő benne nincsen semmi sötétség. Tudjuk, hogy minden cselekedete igazság és hűség. Azt is tudjuk, hogy tisztábbak Istennek a szemei sem, hogy a gonosz nem lőhetné. És rengeteg minden más is tudunk az írásból. De itt mégis Isten valami olyasmit bevállal, amit nem biztos, hogy olyan egyértelmű így. Na nézzük akkor, menjünk egy kicsit, vágjunk bele, csapjunk a lecsóba. Nem konkrétan erről az igéről szeretnék beszélni, hanem ami ott az álmomban volt, amit prédikáltam, az kifejezetten a sötétség és a sötét helyzetek, meg a nehéz helyzetek az életünkben, hogy mennyire fontos, hogy mi hogyan reagálunk ezekre a helyzetre. Mert hogy Isten kincseket rejt el a sötétségben. Egy kicsit visszamegyünk egyébként, itt ugyanígy Ézsaiás 45-ben, azt mondja Círusnak, azt mondja, kinek jobb kezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam ő előtte, megnyissam az ajtókat, és a kapuk benne zároltassak, azt mondja, én menindek előtted, és az egyenetleneket megegyenisítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vazzárakat, és néked adom a sötétségnek a kincseit. És a rejtek helyek gazdagságét, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene. A sötétségben kincsek vannak elrejtve. És Isten nekünk akarja adni ezeket a kincseket. Mostanában van egy tendencia, hogy főleg karizmatikus körökben, hogy minden rossz az ördögtől van. És azt megtagadjuk, megkötözzük. És én nem mondom, hogy ez helytelen. És úgy gondolom, hogy megvan az ideje annak, amikor elutasítunk valamit, felismerjük, hogy ez az ördögnek a munkája, megkötözzük, megtagadjuk, áldást mondunk és imádkozunk, stb. Én nem azért vagyok itt, hogy eldöntsem, hogy ez helyes, helytelen, csak van egy ilyen tendencia, hogy Isten akarata, hogy én tökéletes egészségben éljek, sok pénzem legyen, probléma nélkül legyek, és így világítsak mindenkinek, hogy nézzétek meg, aki Istenben hisz, az így megáldja az Úr. És van egy ilyen tendencia, és hogyha bármi van, ami ennek ellentmond az én életemben, azt megtagadom, elutasítom, megkötözöm, megdorgálom, az az ördögtől van. Csak hogy van itt egy igevers, az Ézsaiás, amit olvastunk, azt mondja Isten, hogy én alkotom a sötétséget. Békességet szerzek és gonoszt teremtek. Én vagyok az Úr, aki mindet cselekszem. Zsoltárok 18:12. Tehát mondom, én nem azért vagyok itt, hogy eldöntsem, hogy ez most helyes, helytelen. Csak az én gondolatom az, hogyha én nekem ez a hozzáállásom, és nekem tökéletesen mindig egészségesnek kell lennem, mindig tele kell legyen pénzem, pénzzel a zsebben, tehát minden fitnek tökéletesnek kell lenni az életem, hogy én világítsak, és minden, ami ezzel lejön az én életembe, azt én megtagadom, elutasítom, megdorgálom, zöldök, távozz tőlem, sátán, akkor nem fogom megtalálni a sötétség kincseit. Nem fogom megtalálni. Nem is fogom keresni. Mert az nem lehet. Az nem lehet az Istentől, az nem lehet. Úgyhogy én nem is fogom akkor megtalálni. Ezt mondja Isten. És a Zsoltárok 18.12 azt mondja, sötétségből maga körül sátrakat emelt. Ezt Isten mondja. Sötétségből, mert egyébként, ha most nem fogom az egész szövegkörnyezetet elolvasni, de azt mondja, szükségemben az Urat hívtam, az én Istenemhez kiáltottam, meghalál a kóhelyéről szavamat, kiáltásom eljutott fülébe. Egyébként ez az a Zsoltárok 18-ban is van, most ez a 2 Sámuel 22, egyébként egy és ugyanaz. Én ezt úgy hiszem, hogy Jézus Jézus kiáltás egyébként a keresztről. Akkor rengett és remegett a föld, az égnek fundamentumaitól inogtak és megrendülének, mert haragudott ő. Füst szállt föl órából, emésztőtű szájából, izzószín gerjedt belőle, lehajtá az eget és leszállt. Homály volt lábai alatt, kerubokon ment és röpült, és a szelek szárnyén tűnt fel. Hát én úgy gondolom, hogy ez nem lehet más, csak a magasságos, aki kerubokon röpül, meg a szelek szárnyén suhan. Azt mondja, sötétségből maga körül sátrakat emelt. Ezt mondja. Isten a sötétséget, ő nem azt mondja, hogy sötétségben lakozik, vagy hogy benne sötétség lenne, hanem ő a sötétséget úgymond rejtek helyévé tette, elrejtette önmagát. Tehát Isten nem annyira könnyű megtalálni, igazából. Tehát az olyan hozzáállása, hogy hiszem, ha látom, az ilyen hozzáállást az emberek meg sem találják. Őt csak hitáltal lehet megtalálni. Tehát Isten meg lehet találni, de csak hitáltal. És úgy gondolom, hogy ez az egyik oka, hogy Isten sötétséget vont maga körül. Egyébként, ha felnézek este az égre, és látom az univerzumot, úgy tűnik, hogy végtelen, és úgy tűnik, hogy sötét. Számomra olyan, mintha Istennek ekkora univerzumot kellett alkotnia sötétségben, hogy elrejtse a világosságát. Érzitek, mit mondok? Már nem tudom, hogy most, nem tudom, hogy ő most konkrétan így az univerzum mögött tényleg ott van az ő királysága, vagy ő egy teljesen más dimenzió. Úgy gondolom, hogy egy teljesen más dimenzió, de hogy ott is ott van. Értitek? És a Zsoltárok 18 az ugyanezt mondja, azt mondja, a sötétséget tette rejtek helyére. Egy kicsit máshogy mondja, de ugyanaz. Sátora körülötte a sötét felhők és sűrű fellegek. Tehát Isten nem tette magát nyilvánvalóvá. Ezért nem is találja meg őt mindenki. Nem, megtehette volna Isten, hogy a palotáját oda fölrakja az égre, nem? És mert mindenki megy, és azt mondja, nézd fiam, ott lakik Isten, nem? Megtehette volna Isten, de nem tette. Nem tette. És valahol azt mondja az írás, hogy te egy rejtőzködő Isten vagy. Úgy gondolom egyébként, hogy a sötétségben a legnagyobb kincs, amire találhatunk, az maga Isten. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb kincs, amit megtalálhatunk, az Isten. Pár embernek az életét megnézzük a Bibliából, ezért az egyik, egy fantasztikus könyv a Biblia, olyan értelemben is, hogy bemutatja az emberek életét, a magaslataikat is, a sötétségeiket is, hogyan döntöttek, hogyan reagáltak, Isten hogyan válaszolt a helyzetre. Teli van olyan emberekkel egyébként, akik elég nagy sötétséget éltek meg az életükben. És aztán egy kicsit ezt is meg fogjuk nézni, hogy jó, de most kinek a hibája ez? Kinek a felelőssége? Ez, mert ugye rögtön az első, amit az ember kutat, az első, amit kutatsz, ha valami történik veled, ami nem tetszik, hogy miért történt ez? Kinek a felelőssége? Kinek a hibája? Stb. De mondok valamit neked. Az első, amit vizsgál Isten is, hogy kinek a felelőssége. Nézd meg Édenkert, Ádám. Megtörténik a bukás. Isten, Ádám, mit tettél? És Ádám ugye rögtön elkezd hálítani. Ő meg. Én nem. De ők igen. Itt van még egy ige ehhez. Ez egyébként csak a bevezető. Ez csak a bevezető. Még nem mentem bele a lényegbe. De ez csak a bevezető. 5 Mózes 4, 10, 11. El ne feledkezzél a napról, amelyen az Úr előtt, a te Isten előtt állottál a Hóreben, amikor azt mondta nékem az Úr, gyűjtsd egyben nékem a népet, hogy hallassam véle beszédeimet. Hogy tanuljanak félni engem minden időben, amíg a földön élnek, és tanítsák meg fiaikat is. És előjárulátok, és megállátok a hegy alatt, a hegy pedig tűzben ég vala, mind az ég közepéig. Mind a mellett sötétség, köd és homályosság vala. Tehát ott van Isten a Hóreben, ott van a nép a hegy lábánál, hatalmas tűz, az egész hegy tűzben ég, hát akkor kellett volna, hogy világos legyen, nem? Ha ahol tűz van, ott megjelenik a fény is valamilyen szinten, de mégis azt mondja, hogy mind a mellett mégis sötétség volt. Tehát ők nem látták az Istent, csak hallották. Tehát mind a mellett, hogy Isten egy rejtőzködő Isten, és elrejtőzik, és a sötétséget teszi rejtek helyévé. Jaj, akkor itt egy másik igevers, ami ránk vonatkozik, az még Jeremiás 23-24-ben van. Vajon elrejtőzheti ki valaki rejtek helyeken, hogy én ne lássam őt? A másik oldala pedig, nekünk viszont nincs semmi rejtek helyünk. Azt mondja az Úr, vajon nem töltöm én be az mennyet és a földet, azt mondja az Úr. Nekem nincs rejtek helyem. Igazából itt később lejegyeztem magam, hogy a leges, legbölcsebb ember Istenben rejtőzik el. Tehát van rejtek helyünk, de csak Istenben. Ezt nála nélkül nincsen rejtek helyünk. Ugyan az emberek azt gondolják, hogy van rejtek helyük. És lesz egy pillanat, amikor még a barlangokba is, meg a sziklák hasadékaiba is elbújják, és el akarnak rejtőzni a bálány haragja elől. De Isten elől nem tud senki elrejtőzni. Ezt gondolom teljesen világos mindenkinek. Úgyhogy, de mégis megpróbáljuk, nem? Vicces, amúgy. Megpróbáljuk. Megpróbálunk olykor elrejtőzni, de felesleges. 139. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy hova mehetnék? Tehát Dávid is felismerte, még hogyha a pokolba vetek ágyat is, ott se tudok elbújni, ott se tudok elrejtőzni előre. Tehát itt a kérdés. A mai fő kérdés. Ki a felelős a sötétségért? Ki a felelős azért, hogy nekem nem jó? Vagy hogy ez történt velem? Vagy a családommal ez történt? Ki a felelős ezért? Mit kezdünk mi a sötétséggel? Mit kezdünk? Ezt leírtam magamnak. Másokat hibáztatok, mint Jobb. Tudjátok, ismeritek Jobbnak a történetét. Régen olvastam már egyébként, de volt egy pont, amikor Jobb egyenesen vádolta Istent. És azt mondja, te, hogy Isten a gonoszoknak a társa. Ha, hogy engem elpusztítson. Tehát iszonyú mélyre ment Jobb. Az utolsó erejével is védte az ő ártatlanságát. És már mindenki hibás volt a végén, még Isten maga is bűnös volt. Egészen addig védte a saját ártatlanságát. Úgyhogy hibáztatok másokat, mint Jobb. Vagy vállalom a felelősséget, mint Dávid. És hogy később ezután jön majd, hogy ki okozta a sötétséget igazából. Mert a sötétséget okozhatom én magamnak, mint Dávid is okozta például Becsabé, mondjuk Becsabénak. Vagy Isten, vagy az ördög, vagy más emberek. Vagy Isten és az ördög együtt. Jobb története. Hogy keletkezett Jobbnak a sötétség és nyomorúsága? Hát Isten meg az ördög társalogtak egy kicsi, ennyi volt. Tehát tényleg Jobbnak effektív semmi köze nem volt hozzá. Annyi volt, hogy teljesen fethetetlen volt, bűntelen, tökéletes, istenfélő, gonosz gyűlölő. Hát ennyi volt Jobbnak a bűne, de tényleg. Ha elolvasod Jobbnak a könyvét, a leírás, hogy magát leírja, szerintem nem találunk olyan embert a Földön ma, mint amilyen ő volt. Azt mondja, ha mezítelent láttam, bevittem a házam, főruháztam, megetettem. Árvának megforgattam az ügyét, addig forgattam az árvák ügyét, míg a javukra el nem dőlt. Gonosz láttam, kivertem a fogait. Tehát nem találnánk olyat, mint Jobb, érted? És mégis nincs igaza. Nem találja ő se el a választ. Nem találja. Vagy vállalom a felelősséget, mint Dávid. Ugye Dávid is elég nagy sötétséget és zűrzavar csinált az ő döntéseivel. Nem megyünk a részletekbe, mert ismeritek. Esetleg mindig kifogásokat keresek, mint Saul. Emlékeztek Saulról? Hát ő is jó nagy káosz, meg zűrzavar csinál, de mindig azt mondta, hogy az emberek voltak, el akarták venni maguknak a jót, ő, de mindig van kifogást keresek. Vagy esetleg sodródom az eseményekkel, mint Lót. Ugye?
Lót az kifejezetten annak a példa, aki tényleg a saját rossz döntéseinek a következtében, nem hitben járt, hanem látásban, látta, hogy ez a föld jó, arra ment, stb. Folytathatnánk. A végén meg egy barlangban találja magát, a lányai leitatják, az vérfertőzéssel megszületik Izrael két nagy ellensége. És akkor jobb, a Lót csak így sodródott, mindig csak sodródott. Vagy tudatosan engedetlenségben élek, mint Sámson. Hát Sámson is jól a sötétséget csinált maga körül. Vagy kifejezetten annak a példája, aki tényleg a bűnt választja, és ez miatt bajba kerül. De a végén kincset talált a sötétségben. Emlékeztek? Mi volt az? Milyen kincset talál Sámson a sötétségben? Nem, már ez az volt, hogy már learadt a bűneinek a következményét, kiszúrták a szemét, és ez is igazából elvesztette a szeretet, elég nagy sötétségbe került. Belemeltünk egy kicsit ezeknek az embereknek a történetébe, de amire én gondoltam konkrétan itt, hogy Sámson elvesztette a szemvilágát. Mert először a filiszteusok első dolga az volt, hogy kiszúrták, hogy levágták kaját, elvesztette elejét. Kiszúrták a szemét. Tehát az ő elkölcsönség, az ő bűnnek a következményeként elveszítette a látását, és aztán szolgaságba került, ott őrülte a malmot. És amikor ünnepe volt a filiszteusoknak, akkor mondták, hozzátok elő Sámsont, hagyj szórakozzunk egy kicsit. Ugye ez volt az ő szokásuk. És aztán Sámson imádkozott az Úrhoz. Tehát, hogy összeszedte az ő erejét, imádkozott, és az Úr visszaadta az ő erejét. Arra az egy mozdulatra, míg az oszlopokat kidöntötte. És halálával, és ez volt a kincs ott, amit ő megtalált, hogy halálával több ellenséget ölt meg, mint az életében. Tehát ez volt az a kincs. Vagy gondolok Dávidra. Dávid is, most Becsavit említettem, de volt egy másik rész, mikor Ziklág. Jöttek az amálékra, földgyújtották a tábort, elvittek mindent. Dávidot visszaküldték a filiszteusok, hogy velünk te nem harcolsz, visszament. Mit találnak? Semmit. Mindent elvitt az ellenség. Annyira szorult helyzetbe került Dávid, hogy meg akarták ölni az emberét. Tehát elég nagy, elég sötét helyzet volt. De Dávid mit csinál? Megerősítette magát az Úrban. Megkérdezte az Úrat, megerősítette magát. Tehát ő is egy kincset talált ebben a helyzetben. És igazából a mai egyszerű üzenetem az az, hogy nem az a fontos, hogy ki okozta a sötétséget. Hogyha én, akkor olyan szempontból fontos, hogy tanuljak belőle. Hogy igenis tanuljak belőle. De hogy nem az a fontos, hogy ki a felelős azért, ami történt. Hanem az, hogy én hogy válaszolok erre a helyzetre. Mert azt fogja eldönteni, hogy én találok kincset, előre mozdulok, vagy ott fogok toporogni egy helyben. Akár évekig, mint Izrael is. Évekig csak bolyongtak a pusztába, meg kerülték a hegyeket. Tehát esetleg sodródom az eseményekkel, mint Lót, vagy tudatosan engedetlenségben élek, mint Sámson, egészen addig még le nem aratom a következményeket a bűneimnek, esetleg egyenesen felakasztom magam, mint Júdás. Már az is elég nagy sötétség volt, amit Júdás csinált. És mi volt Júdás megoldása a helyzetre? Felakasztotta magát. Lehetett volna másképp is. Találhatott volna Júdás megbocsátást egyébként? Ez is egy jó kérdés, tudjátok, mert van egy Zsoltár, a 9. Zsoltár, ugye? Judit már bologat. Én sokat gondolkoztam annak idején ezen is, hogy lehetett-e volna másképp, találhatott-e volna Júdás megbocsátást arra. És én arra jutottam, hogy igen, találhatott volna, és akkor az a Zsoltár máshogy néz neki. Az a 9. Zsoltár, azt máshogy írták volna. Úgy gondolom, úgy hiszem. De ő csak a világ szerint szomorodott meg, és ez nem vezette el őt a megtéréssel. Mert Pál apostol azt mondja, hogy aki viszont Isten szerint szomorodik meg, az elvezeti a megtérésre. Tehát onnan tudhatod, hogy a megszomorítás, a megbánás, megszomorodás az Isten szerint való, hogy téged arra vezet, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat, és megforduljál. Onnan tudhatod. És onnan tudhatod, hogy a világ, hogy semmi változás igazából nem történt. Lehet, hogy bálkodsz egy kicsit, de lehet, hogy azon bálkodsz, hogy nem úgy alakultak a dolgok, ahogy gondoltad, hogy alakulnunk kéne. Tehát. Vagy pedig alávetem Isten akaratának magam, mint Saul. Pál apostol. Mert ő is egy nagy, elég nagy sötétségbe került. Ő is, tudjátok, elvesztette a szemevilágát, az is. Tudod, elég sötét helyzet, tudod, ott a damaszkuszi úton, ahol ahogy leesett a lóról. De mondhatta volna Pál apostol is, hogy ez valami ördögi látomás lehetett itt. Elmegyek az orvoshoz, kikúráltatom magam, biztos valami por belement a szemembe, és ez nem érdekel ez az egész. Ugye mondhatom, de nem ez történt, tudjuk, hogy mi történt. Az, hogy én milyen választ adok egy sötét helyzetre, meg fogja határozni az én életemnek a minőségét. Tudjátok, van egy problémája az emberiségnek 6000 éve. Az, hogy mindig megpróbálunk más hibáztatni a problémáinkért. Ez a töv is 6000 éve kínoz minket és pusztít minket. Ezt a mondatot nagybetűvel írtam és bekarikáztam. Nem számít, ki okozta a sötét helyzetet. Isten is bevállalja egy értelemben, Ézsaiásban. Az ördög tudjuk, hogy csak azon van, hogy szenvedést okozzon. Tudjuk, hogy én magamnak is képes vagyok szenvedést okozni. Az embertársam is. Nem az számít igazából, hogy ki volt, hanem az, hogy Isten milyen kincseket rejtett el nekem. Ez számít. Hogy Isten, mi az, amit Isten tanítani akar ott ebben a helyzetben. Hogyan növekedhetek én ott? Hogyan dicsőíthetem meg Istent abban a helyzetben ott? Mert szerintem sokkal nagyobb bizonyság az, mikor az emberek azt látják, hogy te ugyanúgy szenvedsz, neked éppen ugyanúgy nincs pénzed, neked éppen ugyanúgy most az egészségedben a problémád van. Te mindeközben örömöd van, meg békességed van, meg tudsz valamit adni. Érted? Nem olyan vagy, mint a többi ember, akit teljesen az életnek a vihara és nyomorúsága padlóra tesznek, és csak átkozódnak meg. Szóval szerintem ez sokkal nagyobb bizonyság, mint az, hogy lássák, hogy mindig vétel szülőd. Nagyon drága ruha van rajtad, nagyon drága autóval jársz, és így mutatod, hogy így áldja meg az Úr azt az embert, aki bízik benne. Mondjátok. Mert van egy ilyen tendencia, hogy figyelj, én olyan üzeneteket hallgattam nemrég a tizeddel kapcsolatban, fickó, olyan dolgok vannak kint, gyerekek, hogy egyenesen azt mondja Creflo Dollár, aki 1 milliárd embert ér el a neten keresztül, meg a médián keresztül, 1 milliárd ember. Azt mondja, ha te rendesen fizeted a tizedet, lehetetlen, hogy a pokolba kerüljél. Sőt, a saját fülemben hallottam. Sőt, ha rendesen fizeted a tizedet, az téged a mennyországban fog tartani. Tudjátok igazából, hogy mit mond? Hogy Jézus munkája plusz a te pénzed az, ami megment téged. Igazából ezt mondja. Tehát semmi újat nem mond, mint ami a Galatáknál is történt. Igen, jó, hogy Jézusban hiszek, meg Jézus bevégezte, de Jézus vére nem elég. Még cselekednetek kell a törvény, körül kell megtértetnetek, ezt is ezt nem szabad, azt is azt kell. Ezek igazából régi dolgok. Tehát van egy ilyen tendencia ma a gyülekezetben, és az a helyzet, hogy az emberek nagyon kapcsik. És sokan tényleg fizetik, mert akarják az áldást. Én adok, és akkor majd Isten megáld, és gazdag leszek. Tudjátok, és használják ezt az igeverset, amit Jézus mondta, hogy amikor alsz, tudod, jól nyom meg minden, mert ugyanazt fogják a te ületbe is adni. Tudjátok, én nem tudom, mi az oka, amiért ti adtok. De én nem tudok azért adni, hogy utána kapjak. Tehát én nem tudom, és nem is tudom, hogy mi az, amit pontosan 100%-ig az Úr Jézus ezzel az igével akart közölni, de nem tudom elképzelni, hogy azt akarta közölni, hogy a te motivációt, fiam, az adásra az legyen, hogy aztán kapjál. Nem tudom, ezt nem tudom. Én úgy gondolom, hogy az adásnak tisztán szeretetből kell jönnie, mert valaki szükségben van, vagy Isten arra indít. De hogy azért, hogy én meggazdagodjak, hogy tehát én ezt nem látom Jézusnak az életében, nem látom az apostoloknak az életében, én ezt nem látom a Bibliában. De mindegy, van egy ilyen tendencia, hogy És én nem mondom, hogy rossz dolog, hogy Isten megáld és ad pénzt, vagy ad egészséget. Én nem ezt mondom rossz dolog. De ezt felemelni és bálványozni, és azt mondani, hogy ha ez megvan, akkor rendben vagy. De hogyha ez nincs meg, akkor tagadd meg, és vald meg, és a tiéd, és hidd erősen. Ez nem helyes. Ha Isten adni akar, én elfogadom és köszönöm. És hogyha egészséget akar adni nekem, akkor nagyon hálás vagyok érte, tényleg. De nem ezt emeljük fel. Tehát nem ez kell, hogy a középpontban legyen. Sokszor úgy érzem, hogy az emberek a hitüket a hitbe vetik, és nem Jézusba. Értitek? Hogy már nem Jézusban hisznek, hanem már hitben hisznek. Ha én elég erősen hiszek, és megvallom, és hiszek, akkor meg fog történni. És tudjátok mi a poént? Sokszor meg is történik. Tényleg megtörténik. Ó, ez működik, de jó. Tudod, azt is hallottam, azt mondja a pásztor, hogy a pásztor nem lehet szegény. Mert Isten mindig először a pásztort áldja meg, és utána a juhok követik a pásztort. Tehát én nem lehetek szegény. A pásztor nem lehet szegény. Mert a juhok követik a pásztort. Ha én szegény vagyok, ők is szegények maradnak. Tehát nekem gazdagnak kell lennem, és aztán Isten majd a juhokat is meggazdagítja. Tehát van egy ilyen... De gondolom, hogy nem mondtam nektek újat a bővölködés evangéliumában. Egyáltalán nem mondtam nektek újat. Ja, és mellesleg, hogyha nem vagy gazdag, akkor a hiteddel van probléma, testvér. Tehát nem hiszel eléggé. Valamit rosszul csinálsz, mert hogy nem Istennél van a baj, azt tuti. Tehát... Úgyhogy nincs azzal a bizonysággal semmi baj, hogy sötétségben van. Tudod, vannak helyzetek, amiket nem értek, vagy szenvedek, stb. És keresem a kincseket ott. És keresem azt, hogy hogyan tudnám Istent ebben a helyzetben megdicsőíteni. Értitek? Nem mindig az a reakció a legjobb, hogy egy nehéz helyzetet rögtön próbálok megváltoztatni. Minden eszközzel, ami tudok, megváltoztassam ezt a helyet. Mert ugye mi emberek, ugye ki szeret, senki nem szeret szenvedni. Persze. De nem biztos, hogy ez a legjobb reakció, hogy rögtön próbáljuk a helyzetet megváltoztatni, hogy ne szenvedjünk. Egyébként, ha Jézusnak az életére tekintek, neki az első helyen az volt, hogy bármilyen helyzetben is van, hogyan dicsőítheti meg az Atyát. Ez volt a legfontosabb. És... Ugye itt ezt bekarikáztam, hogy nem számít, ki okozta a sötét helyzetet, hogy ki a felelős, mindig azt kutatjuk. Figyelj, mit szólsz ehhez? Hova írtam? Nem baj, úgy is tudom, hogy nem találom meg. Ki a felelős? Én. Mit szólsz ehhez? Én vagyok a felelős. Persze, és most nem Isten szerepét akarom kivenni a történetből, vagy az ördögnek a szerepét, vagy az embereknek, nem. Hanem ezt a tövis szeretném kihúzni, ami 6000 éve pusztítja az embert. Hogy az ő hibája, ő csinálta, ezért van, stb. Ezt szeretném kihúzni. Figyelj, ha Isten úgy gondolkozott volna, hogy hát mindenki fizessen azért, ami felelős. Ha úgy gondolkozott volna, hogy mindenki fizesse meg azt a kárt, amit okozott, mindenki arassa le, amit vetett, akkor soha nem küldi el Jézus Krisztust. Soha nem küldi el. Ugye mit mond Jézus? Mit mondott Jézus? Hogyan gondolkozott Jézus? Ők okozták a kárt, de én elmegyek és kifizetem. Mert ők nem tudják kifizetni. Úgyhogy én kifizetem helyettük. Így gondolkodott Jézus, és ezért mentett meg minket. Úgyhogy nincs azzal semmi baj, hogy azt mondom, hogy én vagyok a felelős. Képzeljétek el, hogyha az összes házasságban, ami létezik a Földön, csak az egyik fél így gondolkodna. Én vagyok a felelős. Mert tudjátok, mindig nagy szerelemnek indul. Általában nagy szerelemnek indul. De 50%-ban a bíróságon végződik, és egymást vádolják, hogy ez egy te hibád, és a te hibád. És képzeld, hogyha csak az egyiknek lenne az a hozzáállás, hogy nem, ez az én hibám. Mennyi válás lenne akkor? Vagy úgy mondom, hogy mennyivel kevesebb válás lenne Magyarországon. vagy a világon bárhol. Úgyhogy ha ezt a hozzáállást, ez egyébként én egy igaz hozzáállásnak neveztem el. Egy igaz hozzáállás. Ezt a hozzáállást magamhoz ölelem, akkor már egy lépéssel közelebb kerültem a győzelemhez. Képzeljétek, ha Ádám azt mondta volna ott, Istennek válaszolt volna, hogy Ádám, mit tettél? Ha azt mondta volna Ádám, mint Dávid, hogy vétkeztem. Képzeljétek el! De nem ezt mondta. És ez az emberiség 6000 éves története, és tudjátok, hogy szerintem hány ember van a pokolban, mert nem volt képes azt mondani, hogy ez az én hibám, ez az én bűnöm, én tettem. Azt hiszem, minden megváltozna. Ha az emberek csak ezt az egyszerű, alázatos szívet, azt mondja Isten Ézsaiás 57:15-ben, magasságban és szentségben lakozom, de a megtörtel és az alázatossal is. És nekem ez kell. Nekem nem kell. Nem tudom, én 42 éves vagyok, és egy inkább eljutok arra a pontra, hogy mindjárt nincs igazam. Ha visszanézek az elmúlt évekre, a vitatkozásra a feleségemmel, vagy a gyerekeimmel, igazából rájövök, hogy nem is volt igazam. Nem is volt igazam. Lehet, hogy nem tudom, a kor miatt van, vagy Isten jelenlétének a hiánya, ami, de azt gondolom, hogy ettől a szívtől távol van Istennek a jelenléte. Ami nem megtört. Ami mindig a másikban keresi a hibát. Meg bármi történik, azért nem én vagyok a felelős volt. Úgyhogy az első lépés, hogy ki a felelő? Én. Én vagyok. Lehet, hogy Isten volt. Lehet, hogy az ördög. Lehet, hogy az emberek. Nem számít. Nem számít. Az nem old meg semmit, hogy azonosítom, hogy ki volt. Semmit nem old meg. A második viszont, hogy Uram, hol vannak itt a kincsek? Érted? Hogy nem veszíteni el a bizalmat Istenben. Még hogyha én is okoztam, még hogyha felelős is vagyok ezért a káoszért, meg sötétségért az életemben, akkor is, hogy meglegyen az a bizalom, hogy Istent nem löktem le a trónról. Hogy Isten nem mondja, hogy hát itt már nem tudok mit tenni. Hát én ezt nem hiszem el, hogy te így elronsd ezt a dolgot, hát itt már, hát kész, lelőttél a trónról, ennyi. Már nem vagyok Isten többé, ennyi. Érted, hogy meglegyen, tehát a második az, hogy meglegyen az a bizalom a Istenben, hogy ő ebből a helyzetből valami jót ki tud hozni. És igazából, ha végigmész az egész Biblián, elejétől a végéig, és látod a helyzeteket, akkor látod azt, hogy Isten a legnagyobb győzelmeket mindig a legnagyobb sötétségből hozta ki. Gondolok most Mózesre, ott van a gyerekgyilkosság, a fáraó bedobatja a gyerekeket a Nílusba, a fiúgyermekeket, és akkor születik Mózes, értitek? Hogy Isten a legnagyobb sötétségből hozza ki mindig a legnagyobb győzelmet. De gondolj Józsefre. József. Ugye József mit kezdett ezzel a helyzettel? Tényleg, most ki volt a hibás? Azt mondhatnám, hogy ő is. Mert dicsekedett az álmaival. A testvérei is, mert gyűlölték. Az apja is, mert kivételezett vele. Isten is, aki eltervezte az egészet, hogy legyen, hogy fogja megmenteni. Értitek? Ki a hibás? Érted? De József, igazából szerintem József a Bibliának az a karaktere, aki legjobban kiábrázolja Jézus Krisztusnak a kereszten elvégzett munkáját. Hogy érted, ott van a végén, elcsentítés, elintézheti a testvéret, hogy börtönbe veti, megkínoztathat neked semmi, és nem is haragszik rájuk, és megbocsát nekik, és érti, hogy ez mind azért történt, hogy titeket az Isten megmentsen. Érti. Úgyhogy ki a hibás? Nem fontos, hogy ki a hibás. Az a kérdés, hogy én bármilyen helyzetben is vagyok, mit tanulhatok belőle, hogyan tudom Istent megdicsőíteni, hogyan tudok más embereknek a javára vagy hasznára válni. Tudod, legyen akár bűn. Tudod, bűnt követtem el. de helyreállok belőle, és a megbocsátásnak a kincseit megtalálom. És aztán egy évvel később tudok valakit vigasztalni, aki már azt gondolja, hogy a pokolba fog ez miatt kerülni, hogy figyelj, nem, Isten nem hagyott el téged. Isten megbocsátja ezt. Csak fordulj el ettől, menj hozzá. Értitek? Tehát, szóval ez a kettő. Én erre a kettőre gondoltam. Ki a felelős? Én. Kettő. És mert akkor itt már kihúztam a tövist. Mert ameddig ezt a tövist nem húzom ki, nem tudok a másodikhoz lépni. Nem tudok odalépni a másodikhoz, hogy milyen kincsek vannak, mit tanítasz nekem, milyen jót hozol ki. Hogy Róma 8-ban is mondja Pál apostol, hogy mi, hogy minden a javukra van azoknak, akik az Isten szeretik, akik elhívása szerint hivatalosok. A hivatalosok minden a javukra van. Tehát, hogy Isten olyan hatalmas, a kegyelme, a szeretet, az irgalma olyan hatalmas, hogy bármit is követtem el. Nem tudsz, az ő gyermeke nem tud olyan mélyre menni, hogy abból utána az Isten ne tudjon valamit kihozni. Ez úgy gondolom, hogy ez az, ami a legjobban bosszantja az ördögöt. Szerintem ez az, amitől kitépi a haját. Ez az, ami mikor azt gondolja, hogy az Isten fiát megölte. Isten a legnagyobb győzelmet alatja ott. És ez az, ami mindig rúg egy gólt, azt hiszi, hogy rúgtam egy gólt. És a végén rájön, hogy az én kapumba. Megint az én kapumba rúgtam be. És nekünk ilyen Istenünk van. És hogy gondolkodtam a nazarénus testvéreken, hídgyűlis testvéreken, biblia szólósok, valamilyen szinten mindannyian megsérültünk, és itt tudod, nyalogathatnánk a sebeinket, hogy az a pásztorkenda. És voltam így, tehát én voltam ezen a ponton. A gyülekezet, azt a jó elbántok velem, tudod. Szolgálatom volt, karrierem volt. Érted, bibliaiskolába tanítottam, szolgálatot vezet, elintéztem, kész. És évekig nyalogathatnám a sebeimet, Gáborral együtt, ugye, Gábor testvéremmel együtt. Vagy a Zoli, és 800 embernek prédikáltam, megbecsült tagja voltam a nazarénusban. Amikor én beléptem, az emberek felálltak, ahogy jobb is mondjuk. Ez nem tudom, hogy honnan jött, csak úgy jön belőle. Azt sem tudom, hogy igaz egyébként, tényleg nem tudom. De ez csak úgy jön belőle. Tudod, hogy jobb is mondja, hogy ha én beléptem valahova, tudod, az emberek felálltak. Most meg köbdösnek rám. Tudod? Vagy tudod, mehetném, tudod, hogy német Sándor, jól elintézte a gyülekezetet. Kenet volt, öröm volt, meg minden, és most elkezdett a pénzről szólni, és már nem szól az egész, más csak arról tudom. De igazából ezt csak úgy jön belőlem, tényleg. Tehát azt mondom, hogy nyalogathatnánk a sebeinket hátradőlve, de ez nem visz előre. Igazából sehol nem fogsz vele jutni az égvilágon. Úgyhogy a megbocsátás. Engedd el azokat az embereket, bárki, úgy gondolt, hogy bárkinek is tudod, bármilyen, mert nem jutunk tovább, ha azokat az embereket a hátunkon cipeljük, vagy a helyzeteket a hátunkon cipeljük, és azon töprengünk már évek óta, hogy hogy történhetett, ez miért történt meg, és az ember képes erre, higgyétek el. Sőt, képes arra, hogy én találkoztam egyszer egy hölgyel egyébként, Szegeden. Egyszer elmangoztam az utcán, és jött egy hölgy, feketébe volt öltözve, és már régen, nagyon régen meghalt a lánya. És még mindig feketébe volt, és még mindig gyászolta. És én megértem az emberi fájdalmat. De egy idő után el kell engedned a gyászt. Tehát nem viheted a kókból, nem viheted a sírba magaddal, tudod, bármi is legyen az. És az ember képes arra, hogy ilyen kis dolgokon is évekig vacilálja. Miért? Szerintem én 2 hónapig martam magamat az miatt, hogy rosszul váltottam a koronát. És pénzt veszítettem. 2 hónapig! 2 hónapig képes voltam magamat ostorozni az miatt, hogy miért nem vártál még, tudod, hogyha...
Pedig az egész pénzt kaptad.
Így van. De többet is nyerhettünk volna, érted? Többet is nyerhettünk volna vele. Szóval tudom, hogy az ember képes erre. Tudod? De én azt mondom, hogy ennek semmi értelme. Hogy ki hibázott, ki volt, mi volt, nem számít. Az a fontos, hogy én itt vagyok, Isten itt van, neki van egy terve, van egy elhívása, és mi az Uram? Mi az, hogy én azt megtalálom? Mert igazából semmi nem ér annyit, hogy elveszítsük Istennek a jelenlétét. Tehát ez a legfontosabb, hogy nekünk az életünkben személyenként, egyesével, mindannyiunknak meglegyen Istennek a jelenléte. És az ördög, ő mestere annak, hogy hogyan vigyen bennünket egy ilyen spirálba. Tudjátok, egy ilyen spirálba, ahol tényleg csak forogsz a probléma körül. Csak forogsz, és csak egyre mélyebbre mész. Még gondoltam egyébként egyre, most eszembe jutott, még Dáviddal kapcsolatban. Még van egy, azt még megosztom veletek, és lezárom az üzenetet, mikor Dávid a barlangba rejtőzött az embereivel, tudod, ez is egy ilyen sötét hely a barlang. És aztán Saul bejött kakilni, de szükségét végezni igazából. És az emberei bíztatták, hogy öld meg. Ez az a nap, amit az Úr mondott, hogy kezedbe adja ellenségédet, öld meg. De ha Dávid megtette volna, akkor nem talált volna arra a kincsre, amire igazából talált. És mi volt ez a kincs, amire igazából ő rátalált? Emlékeztek, elmetszette Saulnak a... De még azon is megindult a szíve. Értitek? Azt a kincset találta magában, hogy benne az Istennek a jelleme van ott. Hogy ott van az Istennek a jelleme. És hogyha helyesen cselekszem, akkor az feljön, és ez kijön, és az öröm, és az élet. De hogyha helytelenül cselekszem, akkor nem. Tehát, hogy egy sötét helyzetben helyesen cselekedni, és rájössz, és meglátod, hogy igazából az Isten van benned. Hogy az Istennek a szelleme van benned. És ő egészen máshogy cselekszik, mint ahogy mi cselekednénk. Mi természet szerint megöltük volna, mindannyian megöltük volna, és a problémám megoldódott volna, hát gondoltok vele, évek óta üldözte Saul, és meg akarta ölni, és már Saul egy egész város lemészárolt, hogy Dávid megölje. Ott volt a lehetőség, hogy Dávid megoldja az ő életének a problémáját. Ennyi lett volna. És nem tette meg. Vagy ott lett volna lehetősége Jézusnak is, hogy más utat válasszon. Egy könnyebb utat, amit az ördög kínált neki. Figyelj, nem kell a keresztre menned. Én mindent odaadok, amiért te jöttél tulajdonképpen. És nem kell más tenned, érte, csak annyi csekészséget kérek csupán. Borulj le és imádj engem. Tudod, ha Jézus ezt megteszi, és ne gondold, hogy nem volt lehetőség, hogy megtegye. Mert akkor nem kísértés. Akkor csak egy színjáték lett volna. Értitek? Én hallottam egyszer egy üzenetet a saját gyülekezetemben, nem mondom meg kitől, aki úgy prezentálta ezeket a kísértés dolgokat, hogy ez csak így leperget Jézusról. De hát, hogyha ez csak így lepereg, akkor ez nem kísértés, ezt értsük meg. A kísértés valami, ami von, ami csalogat, amin elgondolkozol, amit megfontolsz, ami... Értitek? Tehát... Az nem csak leperget Jézusról. Gondold el, az ördög azt kínálta neki, hogy nem kell szenvedned. Nem kell meghalnod. Nem kell semmi. Én mindent odaadok neked, amiért jöttél, mert nekem adatot. Annak adom, akinek akarom, csak imád. De tudjátok, akkor ma Jézus nem az Atya jobbján ülne, mint a legmagasabbra felemeltetett, örökké tisztelt és imádott és szeretett. Hála Istennek, hogy Jézus az Atyának az útját választja. Azt kívánom, hogy egyre jobban hasonlítsunk hozzá. Tudjátok, ha mi 40 napig nem eszünk, és aztán van hatalmunk a kövekből kenyereket csinálni, hát szerintem gondolkodás nélkül. Nem csak kenyereket, sonkát, csülköt, mi a kedvenc kaját, Zoli? Tényleg egyébként meghívlak majd titeket ebédre. Az a tervem. És tudod, 4 litrot fogok egyébként csinálni. 4 litrot. Az. Prágában voltunk most. Hát az Olit hívom a családjából. Aki jön, az jön. És hoztunk Prágából hozzávalókat ült. Már most voltunk Prágából. A feleségem egyébként csinált lédi, de szegényként sajnos nem sikerült olyan jó. Szerintem ezt egy kicsit még gyakorolnunk kell.
Remélem, mert rágódjon ezért.
Nem, ő nem. Ő ezen nem fog rágódni, hidd el, ő ezen nem fog rágódni. De hogyha egy kicsit tényleg így jobban hasonlítánk Jézusra, mert mi nagyon hajlamosak vagyunk rögtön megoldani a problémát, betölteni a szükségünk, és de Jézus soha nem szakadt ki az atyától való függőségtől. Soha egy másodperc sem. Még akkor is, amikor 40 napja nem ölt, és már azt mondja az Biblia, hogy megéhezett. Tehát ez azt jelenti, hogy 40 nap után már nem eszel, akkor a tested elkezdi felélni az izmaidat. És utána meg a belső szerveid jönnek. Tehát amikor már ott megéhezik valaki 40 nap után, ott már enni kell. És a Biblia azt mondja, hogy megéhezett. És akkor jött, pont akkor jött az ördög, amikor ő megéhezett. És kísértette ezzel. De Jézus nem szakadt ki. Az atyától való függőségből. És ezért mondom, hogy ez az imám ma, hogy legyünk hasonlók ő hozzá, hogy Jézus nem próbált, ő nem olyan volt, hogy jön egy probléma, egy szükség, egy éhés, és akkor rögtön megoldjuk. Nem. Olyan volt, hogy atyám, mi a te akaratod? Mi vagyunk ilyenek emberek. Jön egy szükség, egy probléma, egy sötétség, bármi, és akkor mi gyorsan megoldjuk. Nem. Mert meg kell tanulni.
De ha pofára esünk, akkor elkezdünk
imádkozni. De ha pofára esünk, elkezdünk imádkozni, ezt mondta Gábor. Igen, úgyhogy drága atyánk, köszönjük neked ezt az üzenetet a te ígédből. Köszönjük, hogy látjuk embereknek az életében, hogyan kerültek bajba, vagy sötétségbe. Saját hibájukból, vagy nem a saját hibájukból. De hogy te mindig hűséges voltál, és te ma is hűséges vagy. És köszönjük, hogy minket tanítasz arra, hogy egyre jobban tőled függjünk, és a legfontosabb az legyen a mi életünkben, hogy a te jelenléted az velünk legyen. Hogy te velünk járjál, velünk legyél. Hogy azt keressük, hogy mi a te akaratod. Hogy hogyan tudnánk téged megdicsőíteni. Minden helyzetben. Hogy ilyenekké váljunk, ilyenekké formálj minket, atyánk, a te szent szellemed által. Ezért imádkozunk ma. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.